Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet mai vasárnapra ige hirdetés igeként előírt alapigénket, amint ezt megírva találjuk Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt második levelében, a harmadik fejezetben, az első öt versben a következőképpen. És végül testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. És hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére, és Krisztus álhatatosságára. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, imádkozzatok értünk. Sokszor hallottam ezt mostanában, és valóban nagy szükség van az imádságra. Akár egy új élet kezdetének az izgalmai, akár éppen az élet alkonyának jelei fenyegetnek. Ezer meg ezer élethelyzetben születik meg a vágy, hogy imádkozzatok értünk. Talán külső szemmel önzőnek is tűnik ez a kérés, de valójában nincsen benne semmi önzőség. Az egyház, a keresztény közösség örök feladata, hogy hordozza a gyengét, az elesettet, a töredékest tettekben, és persze imádságban is. Hogy gondoljunk a másikra, és ezt leginkább, legteljesebben éppen közösségben tehetjük. A közös ima összekapcsol, és hiszem és tapasztalom is gyakran, hogy ereje van. Krisztus egyházában nem szektás hitharcosokra, sem pedig öntelt prédikátorokra van szükség, hanem ahogy ezt Pál apostol is ebben az igében kifejezi, egyetlen út az, ami Jézus szerint helyén való út, az a pedig a testvériség és a szolidaritás útja, a testvériesség útja. Ahogy tudunk egymásért imádkozni, egymás segíteni, egymás gondjait és örömeit együtt hordozni. Még akkor is, ha éppen mi magunk is nehéz helyzetben vagyunk, tudunk azért imádkozni, hogy az Isten megőrizzen és megszabadítson ezekből. Paul Tillich, nagy hatású teológus hívja fel a figyelmet arra, hogy Pál apostol számára Isten gondviselése nem abban nyilvánul meg, hogy a hívő ne lenne kitéve veszélyeknek, betegségeknek, pusztító dolgoknak és erőknek, hanem abban, hogy semmi sem szakíthatja el őket az Isten szeretetétől. Emlékezhetünk erre a gyönyörű igére, sem magasság, sem mélység, sem eljövendők, és így tovább sorolja az apostol, semmi sem választhat el Istentől. Isten megőrzését és gondviselését ezzel az összefüggésben érthetjük meg. Van veszély, van nehézség, van betegség, vannak mélységek, de nincs, ami elválaszthatna az Isten jelenlététől. Imádkozzatok értünk, hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől. Talán ezt már egy kicsit erősnek érezzük, ezt az ima kérést, ennek a mondani valóját. Persze közben azt is látjuk, hogy mindennapi realitás motiválta Pál apostolt, amikor így kéri a testvéreit imádkozni. Nem mindenkié a hit. Nem mindenki járja azt az utat, amit a hívő ember próbál. Van gyűlölet a világban, elég akár az elmúlt idők, vagy a 20. század eseményeire gondolni. Persze azt is tudjuk, hogy Pál apostolt nem a bosszú hajtja, nem legyőzni akarja ezeket az embereket, ezeket a hit nélküli embereket, hanem éppen, hogy meggyőzni. Hiszen azon felül, hogy szabadításért és oltalomért imádkozik, még egy fontos és talán legfontosabb ima kérése van, hogy terjedjen az Úr igéje. görög szövegben így olvashatjuk, hogy fusson az Úr igéje, hogy fussa körbe a világot, mint atléta a sportpályán, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és megváltoztassa a szíveket. Ennek összefüggésében olvashatjuk ezt a mondatot, hogy nem mindenkié a hit, mert valóban nem mindenkié. De ez nem azt jelenti, hogy az, aki tegnap még kárt tett és a rossz akarom volt, őt holnap ne szólíthatná meg az Isten igéje. Ez minden napi reménységünké kell, hogy váljon. Emlékezhetünk akár Tamás alakjára az evangéliumokról. Neki sem volt hite, és mégis ott volt a tanítványi körben, hogy Jézus maga mondja neki, ne légy hitetlen, hanem hívő. Igen, hogyha az Isten igéje terjed, ha körbe futja a világot és közösségeinket, akkor ilyen csodák történhetnek. Ott hit támad és bizalom ébred. Kedves testvéreim, a bizalom a keresztény ember talán kulcs szava lehet. Legalábbis amikor rádöbben arra, hogy ki bízik kiben. Hűséges az Úr, írja Pál apostol. Hűség, hit és bizalom, rokon kifejezések a Szentírásba. És persze van különbség jelentésük között, de nagyon közelítenek. Isten hű az ígéreteihez, a hűséges Isten bizalommal van az övé iránt. Ezért érkezett emberként a világra, ezért adta egyszülött fiát, hogy életet adjon. Hogy az egyébként elveszett embert visszarántsa, vagy éppen visszaterelje az ő jelenlétébe. Az Isten a kezdetektől hűséges bizalommal volt és van felénk, hogy mi is bizalomra találjunk, hogy a mi szívünkben is bizalom szülessen. És így tudja aztán az apostol leírni, hogy bizalmunk van az Úrban irántatok. Hiszen ahogy az Isten felé megszületik a bizalom, ugyanúgy a testvérek, a tanítványok, az egyház tagok között is meg kell, hogy szülessen. És persze, aki bízik, az mindig kockáztat. Ám lehet, hogy sokkal áldásosabb ennek a végeredménye, mint az, aki bizalmatlanul éli az életét. A ma már az egyik legfurcsább jézusi példázatot, a hamis sáfárt hallottuk, mai nap evangéliumaként, akkor talán nem is annyira idegen a következő példa. Mert kicsit olyan ez, mint amikor a fekete piacon a vevő és az zugárus szeretne egy adásvételt lebonyolítani. Sok ellenőrzésre nincs idő, az egyik fizethet hamis pénzzel, a másik pedig adhat hamis árut. Ha már egyszer ott a vevő kezében az áru, akkor akármi is az jobban jár, hogyha hamis pénzzel fizet. És ugyanígy, ha már az árus kezében a pénz, akár igazi, akár hamis, jobban jár, hogyha hamis árut ad. Legalábbis így tűnik elsőre. De hogyha mind a ketten így tesznek, akkor senki sem nyer semmit. Holott a tisztességes üzleten mindketten nyerhettek volna. Ezt a játékelmélet fogoly dilemmának nevezi. Éppen ez a lényege, hogy a két fél akkor jár jól, hogyha mind a ketten a bizalmat választják. Bár lehet, hogy egyénileg előnyösebb lenne, hogyha nem kooperálok és a másik fél ellenébe döntök, de hogyha ő is hasonlóan tesz, akkor mind a ketten pórul járunk. Viszont, hogyha mind a ketten a bizalmat választjuk, akkor mindenki nyer. Ismerjük ezeket az eseteket, talán a saját életünkből is. Igen, a krisztusi közösség, hogyha az Istentől kapott bizalomra épít, akkor maga is egy bizalmi közösségé válik. Nem jutalomért, nem valamilyen nyereményért, hanem az üdvösség ígéretéért. És így találhatunk mi magunk is egymásban testvérekre, Krisztus körül valóban testvérekre, és talán magunknak is, és egymás között is békességre. Mert valóban az egyház tenni akaró közösség, de mindeközben imádkozó is. erőért és szabadításért, még az ellenségeiért is imádkozó. Krisztusi közösség az játszani is képes közösség, ami ismeri a játék szabályokat, követi a játékmestert és bizalommal játszik. Mert ezzel dicsőíti a mennyei atyát. Kedves testvéreim, az apostol egy jó kívánsággal zárja ezt a szakaszt. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Én azt hiszem, hogy ez a mi reménységünk is, hogy Istenünk úgy irányítja az ő lelkével a szívünket, hogy felismerjük mennyei atyánk szeretetét, hogy felismerjük, hogy hűséggel és bizalommal van irántunk, hogy felismerjük, hogy ezt mindennél teljesebben éppen Krisztusban élte elénk. És amikor rádöbbenünk erre, akkor ott hit születik, ott bizalom születik, ott közösség születik, ott egymásért való imádságos élet fakad, ott terjed, ott fut az Isten igéje közöttünk. Az Úr irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Amen. Imádkozzunk. Urunk, add, hogy úgy tudjunk játszani, ahogy Te tanítottad nekünk. Te bizalommal vagy irántunk. Add, hogy bennünk is bizalom szülessen irántad és egymás iránt, és hordozzuk egymást minden nehézségével, minden megpróbáltatással együtt. Ebben vezess minket. Amen.